Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ebben a műsorban az elmúlt hetekben többször fölvetettem, és rengeteg okos választ kaptunk arra vonatkozóan, hogy képes-e vagy nem képes Európa lépést tartani Amerikával, Oroszországgal, Kínával, katonapolitikában, gazdaságpolitikában, társadalompolitikában, és így tovább. És általában az volt az összbenyomás, hogy tulajdonképpen nagyon optimista gondolkodónak kell lennie annak, aki erre azt válaszolja, hogy van lehetőség európai kitörésre. De most, mintha tényleg lehet, hogy van kitörési lehetőség, ugyanis a megoldás az, amit korábban csak úgy suttogni mertünk, hogy legyen kétsebességes az Európai Unió, legyen egy olyan, amelyik politikailag, szellemileg, gazdaságilag, pénzügyileg teljesen összeolvadó rész, és olyanok, akik társutasok. Például Magyarország biztos nem az előbbibe, hanem az utóbbibe tartozna. Mit tud a legújabb fejleményekről Pap Szilárd, Spanyolországban élő politikai elemző, egyébként a Partizán szerkesztőség egyik oszlopos tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Szóval, mik a fejlemények a kétsebességes Európa projekt kapcsán?
Igen, már egy ideje lehet erről hallani, mondjuk az elmúlt egy-két hétben már sokat cikkezett a sajtó arról, hogy ez az irány az, ami körül kezd kialakulni egyfajta konszenzus a legfontosabb EU-s tagállamok között arról, hogy hát itt olyan kihívások előtt áll az Európai Unió, amelyek amúgy gyors válaszokat igényelnek, és közös fellépést is, viszont a kettő között van egy feszültség, a közös fellépés és a gyors válasz között is, mert az Európai Unió lassú működési módját, meg az olyan akasztó tényezőket, mint amilyen adott esetben Orbán Viktor kormánya, de nem az egyetlen ilyen probléma egyébként. Szóval ez az egész konszenzusos döntéshozatal, ez nehezíti a gyorsaságot és a hatékonyságot, úgyhogy a legtöbb nagyobb tagállam, vagy a fontosabb tagállamok most inkább afelé mozdulnának el, hogy ez a megerősített együttműködés intézmény keretében különböző kisebb, a 27-en belül kisebb csoportok az integrációnak ilyen mélyebb módozataival kezdjenek el kísérletezni. És ugye tegnap, tehát csütörtökön volt egy informális EU csúcs Belgiumban, ahol a 27 tagállam vezetője többek között ezekről is beszéltek, hogy hát úgy tűnik, hogy ez lesz az irány, ennek mentén most a márciusi, már rendes formális EU csúcsra az Európai Bizottság különböző javaslatokkal tervez előállni, hogy 2027 végére hogyan tegyenek nagyon határozott lépéseket abba az irányba, ami mondjuk az Európai Uniós gazdaság versenyképességét, a befektetések felpörgetését, illetve a különböző ilyen szuverenitáshoz vagy a stratégiai autonómiához tartozó területeknek a megerősítését, mert hogy ugye ennek az egésznek a kontextusa az, hogy egyre kevésbé bíznak az európaiak abban, hogy az Egyesült Államok az egy kiszámítható partner, és ebben az új geopolitikai kontextusban Európának a saját lábára kell állnia. Igen.
És ezek a tagállamok, amelyek egyébként nemzetállamok, az elképzelések szerint hogy tudnának, legalábbis egy részük, egy szoros, már-már az Egyesült Államokat idéző integrációt alkotni, mondjuk 18-an, vagy 7-en, vagy 9-en, minden esetben Németországgal, Franciaországgal, Olaszországgal az élen, hogyha tudjuk, hogy ezekben az országokban, legalábbis Németországban és Franciaországban olyan pártok kerülhetnek belátható időn belül akár kormányra, amelyek eleve elvi alapon ellenzik azt, ami a szoros integrációnak a leglényege, a teljes politikai, katonai, gazdasági, pénzügyi egységesedést.
Itt, amiről mostanában szó van, azok nem olyan dolgok, amik egy ilyen, tényleg egy ilyen egységes európai egyesült államokba, egy ilyen föderális állam irányába mozdítanák el az Európai Uniót. Szerintem a politikai integrációnak a különösebben mélyebbre fonása, vagy mélyebbre vitele az nem szerepel, és azt nem is lehetne szerintem megvalósítani ebben a formában, amiben most gondolkodnak ezekbe az EU belüli megerősített együttműködések intézménye, ez az Enhanced Cooperation, ahogy angolul hívják, ami gyakorlatilag ezt jelenti, hogy néhány minimum 9 tagállam összeáll, és akkor valamit csinálnak. Ugye legutóbb az Ukrajnának nyújtandó támogatás kapcsán, vagy hitel kapcsán született így döntés, hogy 24 tagállam fogott össze, és 3, Csehország, Lengyelország és Szlovákia kimaradt ebből a támogatásból. Na de a kérdésére visszatérve, szóval szerintem egyrészt nincs ez a fajta ilyen nagyon erős politikai integráció, amilyen területekről itt most szó van, elsősorban egyfajta ilyen tőkepiaci unió, vagy amit mostanában ez ilyen megtakarítási és befektetési uniónak neveznek, ez arról lenne szó, hogy Európa rengeteg országában egyébként nagyon nagy megtakarítási ráták vannak, tehát globális szinten is arányaiban az Európai Uniós tagállamokon belül a háztartások nagyon sok megtakarításaik vannak, amik különböző ilyen alapokban, nyugdíjalapokban, más ilyen lekötöttségekben vannak, és hogy ez a pénz ez gyakorlatilag mozgósítható lenne különböző befektetésekre, tehát hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk vannak ezek a pénzek, amiket aztán különböző pénzintézetek hitelek formájába új innovatív vállalatoknak kiadhatnának, és akkor aztán abból egyrészt nyereség képződne, tehát a pénz aztán, amikor szükség van a megtakarításra a háztartásoknak, akkor hozzáférhető, de másrészt, mivel pörög a gazdaságban, ezért a gazdaságot is növeli, és ennek nagyon sok, tehát ebből a szempontból az Európai Unió egy széttöredezett valami, más szabályok vonatkoznak, más cégalapítási szabályok, más tőzsdepiaci szabályozások, ezeknek a különböző ilyen megtakarítási alapoknak más szabályozásai vannak, eltérő csőd szabály, szóval, hogy itt ez egy széttöredezett piac, és ugye az az elképzelés, hogyha itt a szabályokat egységesítenék, és így tovább, akkor ez olyan típusú erőforrásokat szabadítana fel, amire nagy szüksége van az Európai Uniós gazdaságnak. Ilyen dolgokról van szó. Vannak persze olyan javaslatok is, amik mondjuk azt szeretnék, hogy az Európai Uniós tagállamok, meg az Európai Unió előtérbe helyezze a helyi vállalatokat, és mondjuk ilyen közbeszerzéseken is valahol preferenciálisan ezeket részesítse előnyben. De hogy azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik amúgy a legtöbb nagy jobboldali vagy radikális jobboldali párt számára se teljesen elfogadhatatlanok, főleg, hogyha ilyen viszonylag informális keretben, ilyen többsebességes keretben jönnek létre. Amúgy ennek az egész koncepciónak, ha a sajtóhíreknek hihetünk, akkor egyébként Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke is egyébként támogatója. Utóbbi időben látunk egyfajta ilyen érdekes együttmozgást a német kancellár és az olasz miniszterelnök között. Tehát, hogy ott van egyfajta ilyen kooperáció, együttműködés. Szóval, hogy én látok ebben ilyen affinitásokat a radikális jobboldal bizonyos részei felé is, persze vannak olyan részei, amik ezzel nem foglalkoznak, de ezt mondom, ez kicsit még a jövő személye is.
Minden esetre a protekcionizmus valóban nem áll távol a nacionalista pártoktól, és nem áll távol, bár más néven nevezik a protekcionizmust, a szociáldemokrata gondolkodású emberektől sem, politikusoktól sem, tehát valóban egy közös nevező lehet az, amit Szilárdtól most hallottunk, hogy mi a közeljövő terve. De vajon az ilyen dolgokban labdába rúgni nem óhajtó ezen területen, nem mutatja, hogy érdemben labdába akarna rúgni a futballrajongó magyar miniszterelnöknek. Mi lehet az ő véleménye? Annál is inkább, mint hogy éppen aktuálisan, és ez talán a tegnap, tehát csütörtökön tartott Európai Uniós csúcson is előtérbe kerülhetett, hogy Magyarországtól vissza akarják kapni a már részben átutalt pénzeket, mert az Európai Bíróság a jelek szerint hajlik arra, hogy felülbírálja a bizottságnak a Magyarország számára kedvező döntését. Ez az ügy egyáltalán kapott visszhangot a médiában, a nyugat-európai sajtóban?
Hát valami keveset, igen, de ez most, tehát hogy helyen kell kezelni, ez nyilván egy ilyen előzetes vélemény, egy tanácsnok részéről, tehát nem bíró részéről az Európai Bíróságon. Általában az szokott lenni, hogy amikor ezek az emberek kiadnak egy ilyen véleményt, akkor nagyjából aztán a végső döntés is meg szokott ezzel együtt fele, vagy ezzel szokott találni, tehát korábban is, nem tudom, ha visszaemlékszünk például a magyar menekültügyi rendszerrel, a határon felépített tranzitzónákkal kapcsolatos Európai Uniós Bírósági döntés, ami miatt ugye napi büntetés fizet sok tekintetben.
2 millió eurót, igen.
Részben emiatt, ugye a tranzitzónákat azt egyszerűen felszámolták, tehát mindegy, most nem menjünk be. Ott is ez volt az eljárásrend, hogy egyébként először ez a tanácsnok egy ilyen előzetes véleményt fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, hogy a magyar menekült kérelmi rendszer az nem felel meg az uniós szabályoknak, és akkor aztán később végül a hasonló döntést hozott az Európai Unió Bírósága is. Szóval valószínűleg, hogy ez elő fog jönni, de szerintem ez a nagy Európai Uniós kontextusban nem annyira egy fontos kérdés. Nyilván ezek akkor lesznek fontos kérdések, hogyha adott esetben április 12-én Orbán Viktornak sikerül hatalomba maradnia, és akkor a következő években itt azért komoly problémák, vagy komoly konfliktus lehetőségek vannak az Európai Unióval, a már befagyasztott források kapcsán, de ugye közben folyik a következő uniós éves uniós költségvetésnek a tárgyalása, ahol viszont egyhangúságra van szükség, tehát minden döntést mindenkinek jóvá kell hagynia, tehát ott akkor a Orbán Viktornak nagy zsarolási potenciája van, és ott akkor majd bejöhetnek ezek a kérdések, hogyha adott esetben az Európai Bíróság úgy dönt, hogy ezt a 10 milliárd eurós
Igen, 10 milliárd eurós, magyar pénzbe átszámít a 4000 milliárd forint nagyjából.
Igen, szóval, hogy ezt akkor vissza kellene, és hogyha az Európai Unió Bíróság úgy dönt, hogy vissza kell fizetni, akkor itt aztán ez is szerepet játszhatott, de ugye ezt előre megmondta már Orbán Viktor, hogy jelen formájában nem támogatja
hát még szép.
A költségvetést. Szóval, hogy itt szerintem ebből a szempontból releváns, a nagy kép szempontjából azt szerintem sokkal relevánsabb, hogy hát igen, Magyarország mit gondol ezekben a kérdésekben, mint a tőkepiaci unió, vagy egyébként a tech piacon belüli stratégiai autonómia, tehát hogy mik azok a területek, ahol az Európai Uniónak önállóságát növelnie kell az Egyesült Államokkal, meg hát mindenki, minden más nagyhatalommal szemben, de itt most elsődlegesen a kiszolgáltatottság az főként az USA-val szemben áll fent. És ezekben a kérdésekben szerintem Magyarország inkább a jelenlegi magyar kormány az inkább az amerikai álláspontot, vagy az amerikai állásponthoz áll közelebb, tehát mondjuk a tech szabályozás kérdését azt egy ilyen szólásszabadság kérdésként tételezi fel, hogy ugye az az állítás, hogy itt az Európai Unió el akarja nyomni a szólásszabadságot, és nem tudom én, a centrista európai elitek azért akarják szabályozni az amerikai nagy tech cégeket, mert el akarják hallgattatni az embereket. Ez az amerikai álláspont, a magyar kormány is ilyeneket szokott mondani, miközben valójában itt arról van szó, hogy olyan típusú függéseink vannak, mint Európai Uniós állampolgároknak, hogy adott esetben tehát az internetes technológiák, a felhő alapú szolgáltatások, szerverek, adatközpontok, pénzügyi rendszerek, tehát az, ahogyan utalunk egyik banktól a másikig, vagy egyik számlától a másikig, ezek mind valójában amerikai Egyesült Államok által ellenőrzött rendszerek. Az internet alapinfrastruktúráját adó optikai kábeleknek egy nagy túlnyomó többsége valamilyen módon az Egyesült Államokban fut össze, és ott fut keresztül, és ezt a múltban is voltak erre példák, hogy hogyan használt ezt az Egyesült Államok arra, hogy nyomást gyakoroljon más országokra, tehát hogy itt vannak ilyen szempontok, és akkor azokat megtalálni, hogy ezekben az Európai Unió tud-e, akar-e, vagy az Európai Uniós tagországok tudnak-e, akarnak-e valamilyen módon saját lábra állni. És ebből a szempontból érdekes az, hogy mit gondol a magyar kormány, mit gondolnak a különböző szélső jobboldali pártok. Ugye nagyon érdekes, hogy vannak olyanok, és erről szerintem már egyszer beszéltünk, de azóta még derültek ki dolgok, tehát hogy azért vannak itt olyan pártok, amely szélső jobboldali, radikális jobboldali pártok, adott esetben a Fideszek, azonos pártcsaládban lévő pártok, amelyek amúgy nagyon kritikusak ezzel az amerikai befolyással szenvedett a franciák, de az AfD is egy kicsit próbál távolságot tartani, miközben mondjuk épp most nem régi bejelentek Lengyelországba az egyik fő mainstream lengyel lap, a Respospolitának az oknyomozó jelentése, hogy a PiS, a jobboldali párt, a jelenlegi ellenzéki párt, vagy a Donald Tusk centrista kormányával szemben álló, és a Fidesz-szel szoros viszonytápoló PiS párt, ugye az ő két korrupcióval megvádolt politikusátnak adtunk menedékjogot mi magyarok. Na mindegy, szóval, hogy a PiS amerikai, a Trump adminisztrációra hivatkozva próbálja meggyőzni az egyik kisebb Donald Tuskkal együtt kormányzó koalíciós pártot, hogy szakítson Tuskkal és álljon át a PiS oldalára, hogy Amerika barátabb kormánya legyen Lengyelországnak. Tehát, hogy gyakorlatilag látszik, hogy a PiS is, a Fidesz is, a nem tudom, a spanyol Vox is, azok sokkal ilyen Trump barátabb politikát képviselnek, és sokkal kevésbé az európai önállóságot, szóval, hogy itt érdemes szerintem különbséget tenni a különböző szélsőjobbos pártok között.
A szélsőjobboldalos pártok azok leginkább migrációügyben, ha gondolkodnak hasonlatosan, egymással, illetőleg az Egyesült Államokkal, ön Spanyolországból beszél. Spanyolország viszont egy olyan speciális kivétel, nem szélsőjobboldaliak, hanem magukat szociáldemokratáknak megfogalmazó erők, azt hiszem a kormányerők, és Sánchez miniszterelnökkel az ilyen, és ugye fegyelmet érdemel, hogy abban az országban, ahol él, egyenesen üdvözölni akarják azokat a migránsokat, akik egy részben igazolások nélkül, tehát rendes papírok nélkül élnek már évek óta Spanyolországban, és amnestiát kapnának, és egyébként is újbá tűnik, mintha Spanyolország merne ellenszegülni a korszellemnek. Ez így van-e, vagy valami hamisság van a dologban, ahogy én előadtam, és ha így van, akkor hogy ezt meri Spanyolország megcsinálni?
Szerintem abszolút helytálló, ahogy leírta a helyzetet, csak max még egy kicsit a részleteit kibontanám, mielőtt válaszolok a kérdésre, hogy igen, itt arról van szó, hogy 500 ezer dokumentumok nélküli bevándorló jogi státuszát rendeznék, tehát adnának nekik tartózkodási engedélyt egy évre és munkavállalói engedélyt. Elég szigorú feltételek vannak, tehát aki most érkezik, arra már nem vonatkozik, hanem tavaly decemberig kellett megérkezniük, és legalább 5 hónapot itt kellett egyhuzamba tölteniük, és bizonyítaniuk kell, hogy sem az országból, ahonnan származnak, semmit nem rendelkeznek büntetett előélettel, tehát erkölcsi bizonyítványt kell bemutatni, és akkor ezen a 500 000 kvótán belül, tehát azon belül, és akkor idén áprilistól júniusig lesz egy ilyen ablak, amikor beadhatják ezeket a dokumentumokat, és az alatt elbírálják, és akkor ezen a kvótán belül, aki beleesik, az az akkor kaphat egy évre tartózkodási engedélyt, és ez gyakorlatilag a kormányzat egyrészt arról beszél. Tágabban a migrációról, igen, ahogy mondta a Pedro Sánchez kormánya, ilyen szempontból egy nyitottabb politikát folytat, tehát arról beszél, hogy Spanyolország nagyon gyorsan előregedő társadalom, miközben az elmúlt években az uniós átlag felett nőtt a gazdasága, tehát hogy itt sok munkaerőre van szükség, tehát hogy ezt a migrációval tudnák valahogy balanszban tartani, illetve a konkrétan ez a regularizáció, vagyis a jogi státusznak a rendezése mellett azok az érvek szólnak, hogy hát így gyakorlatilag ez a fekete gazdaságból kiemelnek 500 000 munkavállalót, aki utána elkezd SZIA-t meg TD-t fizetni, a munkáltatók is elkezdenek utána járulékot fizetni, utána ezeket az embereket nem lehet olyan megalázó, embertelen munkakörülmények között dolgoztatni, amiről nagyon sokat lehet olvasni, nem csak Spanyolországban, de mindenhol a Európában, hogy ezek a dokumentum nélküli munkavállalókat, nem tudom, ilyen mezőgazdaságba, vagy adott esetben a mészárszékeken, tehát a húsiparban hasonló helyeken milyen embertelen körülmények között, kvázi rabszolga körülmények között dolgoztatják, onnantól ezeknek az embereknek van lehetőségük jogi úton érvényt szerezni a jogaiknak. Na mindegy, szóval, hogy ezek az érvek mellette, és hát az is szerintem sok szempontból különleges a spanyol helyzet, abban a szempontból, hogy ez a 90%-ban főleg Latin-Amerikából érkező emberekre vonatkozik, vagy a legtöbb dokumentumok nélküli bevándorló, bár nagyon sokan vannak, mint a Pakisztánból, Szenegálból, Marokkóból, de azért a nagy részük az dél-amerikai országokból származik, tehát van itt egy ilyen nyelvi, kulturális közelség, ami picit egyszerűbbé teszi az integrációt, vagy kevésbé okoz olyan problémákat, mint nem tudom én, egy német, vagy osztrák nagyvárosban valami milyen mondjuk közel-keletről érkező bevándorló esetében, ahol a nyelvi távolság nagyobb, a feszültség potenciál, hogyha az állam nem okosan és megfelelő intenzitással lép fel az integráció érdekében, akkor ott erőteljesebb konfliktusok tudnak fellépni, mint mondjuk egy szintén spanyolul beszélő, tágabb spanyol kultúrának a részét képező emberekkel. Ez az egyik része, a másik része meg az, hogy mondom, Spanyolország tényleg Európa más részeihez képest nagyobb intenzitással nőtt, gazdaságilag most jobb formában van, ennek is sok oka van, és nyilván amikor növekszik a gazdaság, nő a torta, akkor azok a konfliktusok, amik a torta elosztása kapcsán felszoktak lépni, tehát hogy ki mennyire részesül a közösen megtermelt javakból, akkor az egy kicsit kevésbé konfliktusos, amikor mindenkinek egy kicsit több tud jutni, mint akkor, amikor egy stagnáló vagy esetleg csökkenő tortát kell újra és újra felszeletelni.
Minden esetre az biztos, hogy a Spanyolországnak a gazdaságát nagyon húzza föl a turizmus, amivel kapcsolatosan a széles tömegeknek egy része, gondolom az eredeti spanyoloknak egy része már túl soknak tartja, és ez elégedetlenséget tud a körükben szülni eleve, és ezben a turizmusban, a vendéglátásban a külföldiek a részaránya egészen elképesztő tud lenni. Ez az egyik. A másik az, hogy mi van akkor, ha éppenséggel hosszabb távon ez a Sánchez-i nyitottság egy olyan helyzetet idéz elő Spanyolországban, mint amilyet Németországban az elején örültek az emberek, mert emberségesnek tartották a kormánynak, a merkeli kormánynak a politikáját, hogy így kell csinálni, de utána a végén mégiscsak az AfD-t termelte ki ez a nagy nyitottság. Vajon a Voxot, vagy a esetleg fellépő további szélső jobboldalt nem fogja ez hosszabb távon erősíteni, hogy most, itt és most, vagy ott és most éppenséggel kinyitják a kapukat ellentétben a többi európai országgal a migránsok előtt, és aztán a végén megbosszulhatja ez magát.
Fennáll ennek a lehetősége, én ezt egyáltalán nem vitatom el, hogy ennek fennáll a lehetősége. Szóval az van, hogy egyrészt igen, mindenféle gazdasági tevékenység, vagy minden okozhat társadalmi konfliktusokat. Szóval nincs olyan dolog, ami kapcsán mindenki egyetértene. Most csak gondoljunk a magyarországi akkumulátorgyárokra, ami ugye nem a turizmus, hanem egy teljesen más szektor. Tehát, hogy minden gazdasági tevékenység valamilyen módon annak vannak nyertesei, vesztesei, támogatói, ellenzői. Itt ezek olyan dolgok, amik szerintem így egy demokráciában lejátszható, vagy megküzdhető dolgok. Szerintem benne van. Ez a migrációs döntés is sok tekintetben persze részben sokan támogatják, beleértve a katolikus egyházat, de nagyon sok ellenzője van, és az biztosan látszik az elmúlt pár év alapján, hogy a szélső jobb, a Vox nevű párt az erősödőben van, a közvéleménykutatásokban a szociáldemokrata kormánypárt az enyhén csökken, vagy stagnál, a fő jobb-közép kihívója, a néppárt, az szintén inkább csak stagnál, az, aki profitál, aki felé az elégedetlen szavazók mennek, az kétségtelenül a Vox, tehát ez jól látszik, hogy stabilan, hónapról hónapra növekszik a közvéleménykutatásokban, meg most az idén eddig már két regionális választást is tartottak, tehát egy adott régiónak, délnyugaton lévő kis szegény Extremadurának és az északon a Pireneusok és francia határ mentén lévő Aragóniában is voltak regionális választások, és mind a két helyen nagyon-nagyon nőtt a Vox, de szerintem a migráció az csak egy kérdés, és itt szerintem ami fontos, az, hogy persze ezek a gesztusok, az Angela Merkel gesztusa, a Pedro Sánchez gesztusa, ezek tudnak szerintem jól is, rosszul is elsülni, nem volt meg mindent egy gesztus. Tehát szerintem nem ugyanaz a kettő, tehát hogy sokkal kevesebb emberről beszélünk a spanyol esetben, mások a körülmények, ezek az emberek már itt voltak, másfajta kihívásokat okoz ez a dolog. Szóval szerintem sokkal kisebb sokkot jelent ez a spanyol társadalomra nézve, mint az, amit mondjuk a nem feltétlenül, tehát az a mindenképp pozitív humanitárius gesztus, amit Angela Merkel tett, de aminek a következményeit nem feltétlenül tudta, vagy akarta felmérni abban a pillanatban. De hogy az is van, hogy egy ilyen regularizációs gesztus is, amit most a Sánchezék tesznek, hát ez persze ez egy jogi helyzetet javít, de hogy nagyon sok mindentől függ még az, hogy milyen, hogyan csapódik le ez a társadalomba, tehát nem, itt nem áll meg a folyamat, az integráció folyamata, se ez az első lépés, tehát hogy emberek, akik gyakorlatilag láthatatlanul bujkálva élnek, azoknak most lesz egy lehetőségük, hogy valamilyen módon jobban integrálódjanak a spanyol társadalomba. Az, hogy ez meg is történik-e, az nem csak ezen múlik, hanem az államnak sok más mindent kell ahhoz tennie, és ha szerintem jól tesz ezek irányába, akkor azok a konfliktusok megsporolhatók. A Vox felemelkedésében szerintem szerepet játszik valamilyen módon ez a migrációs dolog, de sokkal nagyobb szerepet játszik a két mainstream pártnak a
gyengülése.
Elégedetlenség, ami mindenhol van ugye Európában, hogy a régi pártokkal szemben, az azok korrupciójával és hasonlókkal szemben elégedetlenek az emberek.
Köszönöm. Pap Szilárd, Spanyolországban élő elemző, a Partizán munkatársa volt a vendégem. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Közben eszembe jutott, hogy spanyolok, németek, osztrákok, bármelyik eurózónában élő polgárt kérdezünk meg, vagy a magyarországi polgárokat, vagy az amerikaiakat, mindegyik panaszkodik arra, hogy a pénzük értéktelenedik, jól lehet, ezekben az országokban újabban, Magyarországot is beleértve a friss adatokat figyelembe véve, nagyon szépen megy lefelé az infláció. Lehet, hogy nem érezzük, de azért ez tényszerűen kimutatható. Szóval egyik oldalon az euró, dollár, forint értéktelenedik, mondom én, az infláció csökken, mondom én, ugyanakkor mégis érzünk valamit, hogy nem nagyon lehet megbízni a pénzben. Kovács Szilárd a vonalban, ő alapkezelő a Holdalapnál, ugyanakkor deviza és árupiaci szakértő. Szervusz!
Szervusz Péter, köszöntöm a hallatok!
Szóval helyesen mutattam rá egy ellentmondásra, hogy értéktelenedik is a pénz, de közben valójában inflációs probléma nem annyira látszik.
Hát vissza kell lépni az ez időbe, megvizsgálni ezt a kérdéskört, de egyértelmű, hogy a vásárlóértéke a pénzeknek érezhetően romlik. Bárhova megyünk azért a fejlett világban. Hát volt egy rendszerszerű sok, emlékszel a Covid 2020-ban, és utána elkezdődött egy olyan folyamat, ami legtöbb devizát negatívan befolyásolta. Volt egy fiskális költségvetési stimulus világszerte, és a forgalomban lévő pénz, agregált pénz, M2-nek nevezzük, az felrobbant. És ez éveken keresztül fennállt, és ezt a forgalomban lévő pénzmennyiség növekedést nem követte le a termelékenység növekedése. Persze ez korrigált részben, de azért az elmondható, hogy a rendszerben fölös pénzmennyiség van, agregáltan nézzük globálisan, nyilván ezt érdemes szétszálazni, de azért ez egy olyan folyamat volt, ami elbillentette a kereslet kínálat frontot, és ezt érezte, ezt a kínálati sokkot egy pénzmennyiség növekedéssel megnyomva az átlag fogyasztó.
Ez a robbanás, és amiről beszélünk, ez az a bizonyos hatalmas pénzügyi segítség, amit a polgárok kaptak nagyon nagy mennyiségben Nyugat-Európában, részben az Egyesült Államokban, de Japánban is a Covid okán, és azt követő válság jelenségek miatt, illetőleg Magyarországon más összefüggésben, de Kelet-Európában is növekedett a 1920-1921-1922 többen a forgalomban lévő pénz mind a keresleti oldalon, mind a kínálati oldalon, tehát az egész gazdaságot elöntötték az államok pénzzel. Erről volt szó.
Igen, igen. És ez rövid távon nem okoz problémát, csak mondom, hogy ha van egy olyan folyamat, hogy a termelékenység nem követi a pénzmennyiség növekedését, akkor az pénzromláshoz vezet. És ez a költségvetési stimulus, ahogy mondod, ez jellemző volt Amerikában is, Eurozónában is, legtöbb fejlett gazdaságban, és kialakult egy úgymond tapadósabb inflációs nyomás, ami mostanra már 2026-ra legtöbb gazdaságban normalizálódott, mondjuk Amerikában még nem, mert ott azért most 5. éve nem tudja a Fed a target közelébe hozni az inflációt. Eurozónában ez mérséklődött, és már targetnál van.
De hát ez de még mindenütt 1-2-3%-ról beszélünk, nem?
Igen, igen, igen. Most már igen, de azért ez éveken keresztül magas volt. Tehát volt egy inflációs nyomás, amit persze most itt megint csak hogy mérjük az inflációt, tehát az inflációs kosár az van amelyik fogyasztónak reprezentatív, van akinek nem, van ahol benne vannak az ingatlanárak vagy a bérleti díjárak, van ahol nem, tehát nehéz almát almával összehasonlítani, de azért az elmondható, hogy legtöbb fogyasztó ezt megérezte, és jogosan, mert hát ez történik, és ez történt. És ha ez nem normalizálódik, akkor ez nyilvánvalóan pénzromláshoz vezet. Ami egy kicsit becsapós, mert megnézzük a keresztárfolyamokat, egymáshoz viszonyítva relatíve nem tűnik fel, mert a nagy trendeket nem mozogtak a fejlett piaci devizák, de például egy horvathoz hasonlítjuk egy aranyár folyamához, a dollárt, az eurót, a japán jent, vagy bármit, akkor ez a pénzromlásnak a mértéke elég nyilvánvaló.
Ahogy beszélgetünk, ugye napvilágot láttak a magyar inflációs adatok, és ahogy jelezted, azért Amerikában is, Európában mindenképpen az adatok alapján azt lehet mondani, hogy csökken az infláció. De mégis például a dollárnak a rendkívüli gyengülése megfigyelhető, nem tudom, hogy rendkívülie, de komoly gyengülése megfigyelhető a forinttal szemben is, de az euróval szemben is, és egy csomó más devizával szemben is. Ez politikai okokra is visszavezethető, vagy arról van szó, hogy annak a mondani valója, amit te most, az a mondani valója, amit te kifejtettél, az leginkább a dolláron lehet kimutatni, mert a dollárval szemben kétségtelenül növekszik világszerte egy előítélet.
Igen, ez egy komplex kérdés, mert ez a devizapiac egy elég komplex piac. Rövid távon azért, rövid középtávon 3-6 hónap vagy éven belül kamatkülönbözetek mozgatják a devizákat. A forintban nyilvánvalóan ez a dollár-forint esetében igen, a dollár gyengült, de azért jellemzően inkább a forint erősödött, tehát a forint lába hozta a nagy mozgást.
Ennél megmaradnál, mert ez biztos sokakat érdekel, hogy észreveszi mindenki, hogy a forint nem is olyan régen 400 forint per eurónál tartott, vagy 410 forint per eurónál, és most meg 379, 385 volt nemrégében 375 forint. Tehát ez egy nagyon komoly forint erősödés, miközben panaszkodunk a magyar gazdaság állapotára. Ezt hova tegyük? Hogy tudod ezt nekünk elmagyarázni?
Igen, hát tehát a relatíve magasabb kamat különbözet az segítette a forintot az utóbbi.
Tehát az, hogy Magyarországon jóval magasabb a kamat szint, amit kapnak, tehát a hozama az magyar államkötvényeknek jóval Igen. magasabb, mint az euró államkötvényeké, vagy a dollár államkötvényeké.
Igen, és ezzel párhuzamosan a globális étvágy, a kockázati étvágy az magas volt, ez úgynevezett carry stratégiák, azok relatíve alacsony volatilitás mellett tudtak működni. Tehát külföldi befektetők kamatelőny miatt vásárolták a forintot részben. Volt egy olyan része is ennek, hogy a Magyar Nemzeti Bank hát egy hitelesebb politikát folytatott a váltás után, azt gondolom egy
mert hogy a Matolcsi elment, és aztán jött a Varga Mihály, és erősítette eleve a forintot, a Matolcsék pedig látványosan gyengítették a forintot.
Igen, tehát stabilabban akarják tartani a kamatot, nem kezdődött el egy vágási ciklus, és ez relatív alapon ez segítette a forintot, és most az utóbbi hónapokban azt gondolom itt is a külföldi befektetők is nagy részben pozícionálják magukat a választásra, beárazva egy elég optimális kimenetelt.
Az ő számukra optimális a Fidesznek a győzelme, vagy a Magyar Péternek a győzelme a befektetőknek?
Én azt látom, hogy egy Tisza győzelmet kezd beárazni a piac, uniós pénzek újra elindulnak Magyarországra, és egy kiszámítható gazdaságpolitikát kezd beárazni a piac, és úgy látom, hogy azért ebbe elég sokan beleszerettek, és ez a három faktor együtt segítette szerintem három folyamat az utóbbi egy évben ezt a forint erősödést.
Igen, csak ez fontos, magyar, amit elmondtam, mert sokak számára újdonság erejével hat, de kérdezem én, hogy egyébként, ha mostani árfolyamot tekintjük, ez megfelel annak az egészséges állapotnak, annak az állapotnak, ami valójában elválasztja az eurozónát Magyarországtól. Tehát 380 az nem túl erős forint valójában, nem inkább a várakozások miatt van ez, és hogy utána, amikor majd normalizálódik a helyzet, akkor szerinted inkább várható majd aztán majd gyengülés, vagy pedig további erősödés várható?
Hát ezt nehéz megmondani nagyon. A választás egy óriási kockázat a piac szemszögéből. Itt előrejelezni, hogy a választásnak mi a kimenetele, az teljesen 50-50, bármit is mérnek a közvéleménykutatók, és hogy a piac hogyan fog arra reagálni, és a globális kockázat étvágy hogy áll majd áprilisban, azt megint nem tudjuk előre. De az biztos, hogy most a piac forint eszközökbe egy oldalra billen. Adott esetben egy Fidesz győzelem, vagy egy választások utáni nem teljesen nyugodt egy bizonytalan környezet, az át fogja írni ezeket az elképzeléseket rettentő gyorsan.
Érthető, hogy nem lehet előre tudni, csak ugye az most az elmúlt években nem is nagyon...
A kép és a kockázat. Tehát amit akarok átadni, hogy a piac nagy része beárazott egy optimális, nyugodt kimenetelt, és erre vannak is pozíciók nyilvánvalóan. Ha nem egy optimális, nem ez a szenárió fog megvalósulni, akkor erős átrendezés lehet eszközökben, magyar eszközökben.
A magyar gazdaság helyzete nem kíván-e valójában gyengébb forintot, mint ahogy láttuk most, teljesen, persze ez nem összehasonlítás alap, de Kínában, az Egyesült Államokban mindig is, meg korábban, sőt, ilyen esetében is, hogy a gyenge jen relatíve, a gyenge dollár, gyenge yuan, az segíti a gazdaságot, és a Matolcsék is gyakorlatilag ebben a koordinátorrendszerben gondolkodtak. A mostani 380 forintos euró árfolyam az nem nevezhető túl erősnek a magyar gazdaság szükségleteihez képest, vagy nem tudná jobban erősíteni a magyar gazdaságot egy gyengébb forint?
Igen, nyilván nyitott gazdaság a magyar gazdaság, ez a tankönyvi gondolkodás, de közben van egy olyan faktor is, amit szem előtt kellett tartani az MNB-nek, hogy itthon is magasan tapadt infláció volt, és ennek egy jelentős komponense az importált infláció, amit azért a forint stabilan tartásával vagy erősítésével ez visszafordítható. És szerintem így gondolkodhatott az utóbbi hónapokban az új MNB vezetése, hogy ezt az importált infláció jelentős részét forint erősödéssel zárjuk be ezt a kört. És ez szerintem kéz a kézben jár azzal, hogy a hitelesőket újraépítették, és egy prudensebb politikát folytatnak, de nincs kétségem, ha felül a tovább erősödik, akkor elkezdik relatíve gyorsan a kamatvágást újra szerintem.
Az inflációs adat, ami vártnál jobb, tehát hogy alacsonyabb az infláció, az eleve egy katalizátora is lehet, ha ez marad így tovább, hogy merjenek kamatot vágni.
Igen. De mondom, megint csak megnehezíti a képet a választás, hogy milyen gazdaságpolitika lesz a költségvetési oldalon, mi lesz az ársapkákkal, mi lesz ezekkel a piactorzító intézkedésekkel. Azért ez rejtve a rendszer hordoz rengeteg kisebb-nagyobb inflációs sokkot. Ez kicsit olyan, hogy megnyomjuk a lufit egyik oldalon, akkor kijön a másik oldalon, ott is megnyomjuk. Tehát ez maga a rendszer, az tele van rejtett inflációval. Ha ezek az intézkedések ki lesznek vezetve, akkor ott megint egy egy új kihívással fog szembesülni. De ezzel párhuzamosan meg a növekedés azért elég gyatra Magyarországon, és tehát az agregált kereslet az nem infotórikus, és akkor finoman fogalmaztunk.
A mostani helyzetet tehát egy olyannak nevezhetjük, hogy benne van a pakliban az, hogy egy picit gyengébb forint is bejöhet, de általad felsorolt és időhiányában fel nem sorolt meg annyi ismeretlen befolyásolja, hogy most ott tartunk, ahol tartunk, tehát egy korábbi helyzethez képest 10-20%-kal erősebb a forint, és ez a korábbi helyzet nem is olyan régen volt. Viszont egy hatalmas különbségnek látszik, hogy a TISZA programjában szerepel, hogy Magyarországnak az eurozónához kell csatlakoznia. Ilyen programpontot nem hallunk, egy szót sem a Fidesz oldaláról. A forintnak a megszüntetése és az ország eurozónához való kapcsolása, de hogy euró legyen a hivatalos pénz, ez mi a minta, hogy azok az országok, amelyek be akarnak lépni, az nemzeti pénzüknek a belépés előtt erősnek szoktak lenni, vagy gyengék szoktak lenni, illetőleg a szakmailag a mostani helyzetben te mit tennél abban az esetben, ha döntened kellene, csatlakozzunk-e belátható időn belül az eurózónához, vagy nem?
Nehéz kérdés, mert egyik oldalról azt gondolom, hogy jó, hogyha független monetáris politikát tud folytatni egy bank, és a gazdaságpolitikának ez a szabad keze megvan, de ezzel párosulni kellene egy prudens gazdaságpolitikának. És azt a monetáris és költségvetési politika szétválasztását ezt gyakorolni is kellene, ami persze elméletben így van, gyakorlatban már kevésbé, de tehát ennek vannak előnyei, hátrányai, hogy mi fog történni, kockázati felárak csökkennek, jellemzően egy sebezhetőség kiesik a rendszerből, mert egy nagyobb esernyő alá tartozik majd magyar gazdaság, nem fogunk olyan kockázatokat hordozni, mint az utóbbi évtizedekben, hogy egy feltörekvő piaci devizaként viselkedik a deviza, de én ezt korainak tartom, ez be lett lengetve, én gondolatban nem tudok addig eljutni. Én még ott tartok, hogy nagy kockázat a választás, és a választás kimenetele, és az utána következő néhány hónap.
Igen, tehát még korai erről beszélni is, hogy egyáltalán aktuális legyen egy vita arról, hogy most belépjen-e az ország az eurozónába vagy sem, mert más fokozatba kell ahhoz már kerülni az országnak, és ott még nem tartunk. Egyébként pedig az eurozóna, a létező eurozóna, az ebben a mai világ pénzrendszerben, a pénzek világában az euró, a többihez képest, a kínai pénzhez, de elsőbben a jenhez, a dollárhoz, a svájci franhoz képest stabil pénznek mutatkozik, és időt állónak, olyannak, ami nem fog szétesni, bármilyen politikai változások legyenek is Nyugat-Európában, vagy pedig esendőnek látod-e?
Hát nehéz helyzet van Európa, szerintem. Te is követed a geopolitikai átrendeződéseket globálisan. Az a fajta blokkosodás, ami elkezdődött, Kína, Oroszország és másikon amerikai szövetségeség között. Európa keresi a helyét, és hát azért kétsebességes Európa az létezik, politikailag is. Néhány országnak egészen más elképzelése van a közös külpolitikáról, és az a növekedési motor, a német, azért az kiesett a rendszerből, és nehezen tud megküzdeni az orosz-ukrán konfliktus óta felszínre jött nehézségeivel a német gazdaság. Tehát az energia probléma, az energia nehézségek, a külföldi piac, sorolhatnám, ezt te is tudod. Nehéz évei lesznek Európának szerintem. Én nem látom, hogy mi az irány. Nyilvánvalóan a fegyverkezés egy potenciális gyógyír, de az rövid távon. Tehát költekezés lesz valószínű, a költségvetési hiányok azok emelkedni fognak, de termelékenységettől nem fog nőni, és én attól tartok, hogy lehet, hogy Európa, most mondok, ebben a termelékenységi versenyben továbbra is alul marad.
Ebből következhet az, hogy objektíve az maga az euró is gyengülhet, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy a dollár gazdája, az Egyesült Államok nem küszködik azzal, hogy erősítse a dollárt az euróval szemben. Trumpék eddig azt mutatták be, hogy gyengítik is tulajdonképpen de facto a dollár. Tehát az euró objektíve tudhat gyengülni, de a dollárhoz képest lehet, hogy nem fog gyengülni.
A dollár alapvetően az megfigyelhető, hogy van egy akarat Amerikában, hogy a Fed a rövid kamatokat vágja. Ha a lassulás elérkezik, vannak jelek, akkor nyilvánvalóan az új Fed elnök Vas bele is kezd ebbe a rövid kamatvágásokba, és hát a geopolitikai átrendeződés miatt érdekes kérdés lesz majd az amerikai eszközök, a kereslet mennyire fog megváltozni, és ami a devizákra nagyon hat, az a globális nyugdíjpénztárak, szuverén alapoknak a fedezeti stratégiája, hogy hogyan fedeznek kitettségeiket, és ha megtörténik, amit az előbb említettem, akkor lehet, hogy úgy döntenek, hogy az évtizedes alján lévő fedezeti rátákat megemelik, és az dollár eladáshoz vezethet, ami nyilván egy általános dollár
gyengülést
okozhat.
Nagyon izgalmas időket él nem csak a világpolitika, meg egy-egy ország, bármelyiket nézzük is, akár a hazánkat, de az egész pénzügyi rendszer. Kovács Szilárd, Holdalap kezelője, neves, tekintélyes pénzpiaci, tőkepiaci, árupiaci szakértő. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
Köszönöm, Péter, szervusz.
Viszonthallásra. Ölbei Kriszta, Rózsahegyi Gábor, Lőrinc Csaba nevében elköszönök. Önök az Eurózóna című műsort hallgatták, viszont hallották, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.